zsidajenő már hiába nézett. Úgy hagytad el az ifjúságot, mint aki hörgő hófúvású téli estén párás szobát hagy el, s hogy még marasztják, titkon azt reméli. De mind hallgatnak, senki sem szól. Szél fú be az ajtó közön, s ő lassan indul, keze a kilincsen, és visszanéz, és elköszön. Úgy hagyott el az ifjúság, mint a holtak. Bizony holtak szokása, habfátyollal takarni el arcukat, hogy többé senki se lássa. Utoljára még megölelném, de karodat lágyan lefejtik, és ellopják, és kiviszik a holtat, és énekelve földbe rejtik. Ó, érett sorsú árva férfi, ki lápok lángjait űzted rohamba, s már-már elérvén hújni láttad, s kezedre csöppent lucskos éji hamba. Te 30 éves férfi arc, sokat tudó, öregedő. Lehelt bakká tükreidet, ne lássék titkod a sok finom redő. Dúdolj, dúdolj, száll gyertya mellett, nem férfi, kinek könycsorog az állán, dúdolj, dúdolj, dúdolj vagy játszolj, fütyörészél az ifjúság halálán. Tested testedben mállik el, míg babrája a lágyenyészet, fényes nagy lelke száll magasra, száll, száll, s eltűnik. Már hiába nézed. Kormos István, október. Gyors madár Niagara zúdul, 50 évemre fröcskölődve. Csurdig a vérző fügű rét zöld füttyögéssel. Rigók, csízek hullámlanak, pirók csirreg egy valagonya kottágon. Havat futtatnak északi egekre a barázda billegető bakák. Szelet szurkál szarvára fajahéjjal két Ázsiát vonszoló kisökör. Nem télez, mondják, év októbere, valamint életem októbere. Baktattam a királydíny és homok kék-sárga lepedőjén, fölsziszegve, támasztva vállam Szent Lajos sziget öreg falának. Szekérutakat hömpölygetett időn, mi asszonyunk katedrálisa fölött, déli tenger, Mecsér és Miklós és Lévény között, ahová visszamenni volna jó. Szoknyák úszkáltak, a fellegtelen mennynek feszülve, tejszagot lobogtak, pendely sirályhat keringett, cipő erdő suttogja fülembe, fiú, lemesterkedtél minket lánybokákra. Orromba csap az égő fű szaga. Október ez, az év októbere, valamint életem októbere. Nem fájna, ha egy nagy csontkalapács a halántékodra csördítene, de utána, uraim, mi marad? Mert tenyerem csak semmivel tele. Árkok szikráznak benne karcosan, és kihűlt szerelmek lehetetlen. Látsz régóta, szegények Istene, pecsétednek szívemen a helye. Tudtam, s tudom, milyen lámpa ragyog utamra, bár a nap is csak fekete. Serceg és pattog, kamoc élete. Már nem birizgál semmilyen titok. Én kezdettől csak magamra számítok. Talán Kormos István neve nem tudom mennyire ismerős jelenlévők között. A Vackor című mese verset írta. nekem jó barátom volt, a győri költőkhöz, meg írókhoz járt le, és október 6-án halt meg. És egy 6-8 évvel előtte írt ezt a verset, Párizsban is járt, ezért említi a Miasszonyunk katedrálisát, tehát a Notre Dame-ot. Kiváló ember volt, de hát elég, ő maga is elrendesen összezavarta az életét, de hát nagyon nem szerették a felsőbb hatalmasságok. Tehát, hogy hosszú ideig Silencium alatt volt, pedig sok költőt kinevelt, tehát nagyon jól ismerte a költészet szakmáját. És hát mindenki, sikeres emberek is, kevésbé sikeres emberek időnként szembesülnek a halállal. És még a legkiválóbb életet is terébe törheti a halál. Tehát, amint említettem, ennek az előadásnak a címe egy Cseri Kálmán könyvből, illetve prédikációtól származik. Most tőle idézek néhány gondolatot. Szerettem volna bejátszani a hangját, de eltűnt a felvételem, és nem találtam meg többet az interneten. Elolvasom. Mit ér az ember, ha vén? Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mint az üdvözülők, mint az elkárhozók között. 2 Korintus 2.15. Egy idős férfi ezt mondta egyszer. Tudja, mit ér az ember, ha vén? Semmit. A nagy akaraterőmből megmaradt az akarat, és elszállt az erő. Így pedig nem érdemes élni. Igaz ez? Valóban annyit ér egy ember, amennyit teljesít? Akkor egy csecsemő sem ér semmit. Csak gond és munka van vele, és csak fizikai teljesítménnyel gazdagíthatjuk magunk körül az életet? Akkor miért mondta egy sokat dolgozó férfi az évek óta ágyban fekvő beteg anyósának egy este? Mama, ha maga nem lenne, nem bírnám ki az életet. Mert annak az idős asszonynak a szíve tele volt derűvel, szeretettel, megértéssel, hálával, meg tele volt Krisztussal. Jézus Krisztussal töltötte a napjait otthon egyedül, és Krisztus jó illata árad belőle este, amikor hazajött a család. Ezt lehet betegen és idős korban is teljesíteni. Mit ér az ember, ha vén? Nagyon sokat érhet. Ha nem a maga keserűsége, hanem Krisztus illata árad belőle. Azt a fontos szolgálatot végzik az ilyen öregek, amit a nagyvárosban a parkok. Kémények ezreiből dől a füst, de a fák oxigénnel tisztítják a levegőt. A füstöt mindenki látja. A fákból áradó oxigént nem. Ők úgy vannak jelen, hogy hatnak. Áldásukat érzi a környezetük. Akkor derül ki, mit jelentettek, amikor már nincsenek. Egy erőtlen, magatehetetlen idős ember is sokat jelenthet a környezetének, ha olyan lelki kincseket tud adni, amelyekre nekik szükségük van, de nem tudnak hozzájutni. Egy Jézusban hívő, vele lelki közösségben élő, az ő igéjével táplálkozó, az imádság csendjében formálódó idős ember kimondhatatlan áldássá lesz mások számára. Sáfár lesz, közvetít Isten és a hajszában örlődők között. Ha nem önmagával van tele, hanem Isten szeretetével, nem a magáét mondja, hanem a helyén mondott igét, legyünk hálásak az ilyen öregeknek, és készüljünk magunk is ilyen öregségre. És azon kívül nem szabad elfeledkeznünk arról idősödő embereknek, akik majd öregek lesznek, és mondom most itt mindenkinek, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az Isten az ő igéjében nagyon sokszor komoly hangsúlyt fektetett az idős emberekre. Most csak egyet idézek Jakab apostol leveléből, az első fejezet 27. verséből, amikor Jakab éppen azt taglalja, vagy azt fejtegeti, hogy mi is az igaz Isten tisztelet. És a fejezet összegzéseként ezt mondja: tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. És tudjuk, hogy micsoda komoly rendelkezések voltak. Talán emlékszünk rá, hogy az apostolok cselekedeteiben, a levelekben, az apostolok történetében micsoda hangsúly van, hogy az özvegyasszonyok, az idősek, hogy milyen támogatást kapjanak a keresztényektől. A kiszolgáltatott emberek, az özvegyek, az elhagyott asszony, mert ki voltak abban a korban szolgáltatva, nem volt semmi kenyérkereseti lehetőségük. Emlékszünk a Naini ifjúra, akit föltámaszt Jézus.
Ez csak hogy akkor kiutom, és mi jobb az állam, nem tudom elkezdeni, hogy ez folyik itt a háttérben, de akkor most már rájöttem.
Mózes 3. könyve 19. fejezet 32. verse. Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr. Egyébként ez a Mózes 3. könyvében található kijelentések, itt a 10 parancsolat egyes kijelentései, vagy annak valamely részletét hangsúlyozza az ige, és az úgymond nehezebben teljesíthető parancsolatoknál mindig hozzátesz, hogy én vagyok az Úr. Tehát ezeknél, ami nem működik olyan természetesen nálunk, az emberi önzés miatt, azért teszi, hogy én vagyok hozzá, hogy én vagyok az Úr, mert az ember próbálja ezt erőből, értelemből csinálni, és nem fog menni. Ezt igazán akkor tudja az ember elviselni, amikor Krisztus lakik a szívébe, mert neki van ereje, hogy megtegye. Én tudom, hogy egy idős ember, vannak ilyen betegségek, hogy Alzheimer-kor, Parkinson-kor, és az bizony elég nehezen elviselhető, mert nem csak arról van szó, hogy reszket a keze, vagy nehezen tud menni, vagy elfelejt dolgokat, ez a legkevesebb probléma. A nagyobb probléma, hogy a személyisége időnként teljesen megváltozik, és a hozzátartozóknak, családtagoknak igen nehéz elviselni. Akinek volt ilyen családtagja, tudja, hogy mit jelent az ilyen. Hogy micsoda türelem és szeretet kellene. Édesapámnak is megvolt mind a két betegsége, Alzheimer-kor és Parkinson-kor, 96. évében halt meg, de időben meg lett fogva, még mikor kezdődött az egész, és egy nagyon jó pszichiáterhez kerültünk, aki tudott adni egy olyan tapasztalat, amivel nagyon vissza lehetett tartani, tehát nem tudott elhatalmasodni rajta. Az utóbbi napokban, amikor már halál előtt volt, hát másfél-két évig, ott Győrhöz közeli öreg otthonban volt, idős otthonban volt, és naponta látogattam. És egy alkalommal mondja nekem, hogy Lacikám, én olyan hálás vagyok a Jóistennek, mert elkapott ez a két ronda nyavaja, ez az Alzheimer-kor, meg a Parkinson-kor. Igen, és mégse felejtek el semmit. De sok türelem kell az ilyen emberekhez. Azért mindig, amikor bementem az otthonba, tehát láttam, hogy azért micsoda áldozatos munkát végeznek ott. Itt az enyém beszélgettünk, hogy nem mindig pénzért, bagóért, de tényleg az életüket odaszánva ápolók, gondozók. Tehát ez egy komoly dolog, időseket gondozni, ápolni, odafigyelni rájuk. Tituszhoz írt levél második fejezet, második, harmadik verse ellenben figyelmeztet bennünket, mert eddig, mintha arról lett volna szó, hogy hát az ötödik parancsolat. Ez is az idősebbek védelmében van. Ugye tiszteld atyádat és anyádat. Nem csak az anyát és apát jelenti ez, hanem minden fejjel valót, előjárót vagy idősebb valakit, ahogy ezt Mózes könyv is megfogalmazza. Ellenben, ugye itt, akik jelen vagyunk, valószínű, bár éppen mondta valaki, hogy neki él az édesanyja, és jövő éppen ezért nem lesz közöttünk, mert vinnie kell, de a legtöbbünknek már nem élnek a szülei. Hogy tudjuk betölteni ezt az ötödik parancsolatot? Mivel már nincsen apánk, anyánk, akkor ez a parancsolat nem vonatkozik ránk. Én úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy könnyen tisztelhetővé tesszük magunkat idősebb emberek, vagy nem. Azt hiszem érthető, amit mondok, ugye? Hogy könnyítsük meg a fiataloknak, az unokáknak, és egyáltalán a fiatalabb generációnak, hogy könnyű legyen minket tisztelni. Természetes dolog legyen tisztelni, mert olyan lelkületünk van. És erre figyelmeztet Titus a levelében. Meg ne bántodjanak, mert valószínűleg itt akkor probléma volt, amiket ír Titus. Azt mondja, hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, tűrésben épek. Tehát a mértékletesség az nem a hitre vonatkozik. A hitben, szeretetben, tűrésben épek. Hasonlóképpen a vénasszonyok, hát ez nagyon csúnyán hangzik, Károly ezt félreértette. Mert az előbb is nem a vén embereket lehetett valószínűleg az eredeti görögben, hanem ott a presbiteros szó lehetett valószínű. Tehát a gyülekezet vének, a presbiterek, józanok legyenek és a többi. És hasonlóképpen a presbiter nők, ami özvegy asszonyt jelentett. Hiszen találunk egy ilyen kifejezést is az apostoli levelekben, hogy akik valóban özvegyek. Én ebből az igéből értettem meg, hogy nem minden özvegyasszony volt özvegy, csak hát így fordította le Károly, mert nem írhatta mindig azt, hogy vének, vénasszonyok, mert az kellemetlenül hangzik. Tehát ez egy tisztség volt a keresztény gyülekezetben. Nem feltétlenül járt együtt a korral, de akik hitben tapasztaltak voltak, idősebbek talán a többieknél, és igen, lehet, hogy gyakorlatilag valóban már az özvegyasszonyok voltak ilyenek, akik már fölnevelték a gyerekeiket, már kirepültek, őnekik szerepük volt a keresztény közösségben. És ezért mondja, hasonlóképpen a vénasszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók. Ezen meglepődtem. Férfiaknál meg sem említi az alkoholizmus, itt meg borivás rabjai. Hát innen látjuk, hogy azért sokat beszélünk, hogy az őskeresztények micsoda fantasztikus volt az a keresztény gyülekezet, és a többi. Meg ezt olvasom, hogy hát kérleli őket, hogy lehetőleg ne higgyák le magukat minden nap. Szóval érdekes dolog. De azt hiszem, mégiscsak ez az ige elsősorban arra akar bennünket figyelmeztetni, hogy tegyük magunkat könnyen szerethetővé, hogy becsüljük meg a fiatalokat. Ne kérjük tőle számon, hogy engem tisztel vagy nem. Vegyük ember számba őket, és tisztelni fog. Attól a perctől kezdve, amikor látja, hogy nem akarok fölé nőni. Egyáltalán nem igaz az a mondás, amit szoktak mondani, hogy idős ember az bölcs. Ez egyáltalán nem igaz. Illetőleg, bocsánat, nem minden esetben igaz. Inkább fogalmazunk így. Nem ismerjük, hogy mi lehetett Adi Lőrincné életében, hogyan élt el az életét, hogy nem volt könnyű dolga Adi Endre fölnevelésével, ebben biztos vagyok. Az anyám és én. Sötét haja szikrákat szórt, diószeme lángban égett, a csípője ringott, a büszke kreolarca vakított. Szeme, vágya, eperajka, szíve, csókja, mindig könnyes. Ilyen volt a legszebb asszony, az én fiatal anyám. Csak azért volt ő olyan szép, hogy ő engem megteremjen, hogy ő engem megfogadjon, s aztán jöjjön a pokol. Bizarr kontján ült az átok. Ez az asszony csak azért jött, hogy szülje a legbizarabb, a legszomorúbb fiút. Ő szülje az átok sarját erre a bús magyar földre. Az új hangú tehetetlen, pacsírta álcás séráit. Fénye sincs ma a szemének, feketéje a hajának. Töpörödött béna asszony, az én édes jó anyám. Én kergettem a vénségbe. Nem járt tőle olyan távol senki, mint torz életével az ő szomorú fia. Azért, bár sajnos már a halál, a súlyos betegségek egyáltalán nincsenek életkorhoz kötve, de azért az idősödő embernek mindenképpen szembe kell nézni, hogy a legfontosabb tapasztalatot meg kell szereznie, át kell élnie. Tudom, ez a szituáció egészen más volt, hiszen Simeon, amikor kézbe vehette a világ megváltóját, a kis gyermeket, akkor mondta ezeket a szavakat. De valamilyen értelemben, amit elmondott Simeon, ez mindegyikünk életére nézve aktuális lehet. Lukács evangélium a második fejezet 29. 30. verse a következőképpen szól. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint békességbe. Mert látták szemeim a te tüzességedet. Nem létezik ennél fontosabb dolog. Tehát, hogyha egy ember végre megismeri Isten szeretetét, és ő maga meg tud győződni az ige kijelentései alapján, hogy ő üdvözíteni fogja Krisztus, akkor jöhet a betegség, akkor jöhet a szenvedés, jöhet a halál. Ezt a hatalmas tapasztalatot semmi nem tudja felülírni. És azért érdemes azon is elgondolkodnunk, mennyivel könnyebb úgy, mennyivel könnyebb úgy gyászolnunk valakit, ha tudtuk, hogy úgy halt meg, még akár sok szenvedés árán is, hogy bízott Istenben, és hitt benne. És mennyivel fájdalmasabb a gyász, amikor ebben nem vagyunk annyira biztosak. Persze ilyen esetben is. Nem szabad azt mondanunk, hogy ha ezt és ezt csinálta, vagy így viselkedett, akkor biztos, hogy elveszik az üdvösséget. Nekem nemrég egy jó barátomat kellett eltemetnünk Szilárddal együtt, aki hívő volt, és mégis öngyilkos volt. Nagyon súlyos betegsége volt. Emberileg érthető, amit megtett. Mi nem tudtuk megérteni. Borzalmas fájdalom és űr volt utána, és így beszélni egy temetésen nem volt egyszerű. De az Isten, miután ő is még életben maradt egy-két napig, már nem tudott beszélni, már nem tudtunk kommunikálni vele, de nagyon sok mindent elintézhetett a szívében. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy már nem lehet beszélni vele, de az Isten még rengeteg dolgot el tud intézni. És ha nincs alap, ha közben nincs semmi igazán komoly gondolkodás ez az egész élet értelméről, van-e értelme az életünknek, hogyha csak eddig tart, ameddig élünk? Tehát ezekről a dolgokról el kell gondolkodnunk, és másképp kell gondolkodnunk. Ábril Lajos kérés az öregséghez. Öregség bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts, hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holm. A közlékenység kútját tönt be bennem, kártauzi legyek a cella csendben. Csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatak szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, és közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz a túlsó partot látó révülésben. A készen vagy rá ezt felelni? Készen. Várnai Zseni, nem tudom mennyire ismerős a neve. zsidó származású költőnő. Ezt nem tudom megállni, nem sok köze van a mostani előadáshoz, hogy ne említsem meg. 1944-45-ben, tehát az ostrom idején, a zsidó deportálása idején, a hetednapi adventista egyház akkori elnöke, Miknai László, a Székely Bertalan utcai gyülekezetben 60 zsidót bújtatott el. Ez egy nagyon-nagyon nagy kockázat volt. Beszámolnak, de pincékbe, pincelejáró pad, ilyen deszkákkal volt is rajta szőnyeg, meg a kórus pódium alá, meg keresztelő medencébe, mindenhova dugott el emberek. 60 ember. És egy alkalommal jött a Gestapo valószínű feljelentésre, és ő meg éppen 2 tálca szendvicssel jött le az emeletről. Vitte volna a zsidóknak. És a katonák megjelentek, visszafordulni nem volt lehetőség. És a katonák azonnal feltöltöttek, hogy mi ez. Az utca végén láttam, hogy erre felé jönnek, gyorsan összedobtuk ezt a néhány szendvicset, gondoltam, katonák mindig ilyesek. És megvendégelte őket, és a katonák ott tipródtak a deszkából készült csapóajtón, ami recsegett mindig, de most nem. Aztán Szilárd jobban tudja, nekem is kéne tudnom, Izraelben van egy park, ahol fát ültettek az ilyen embereknek. Ti láttátok ezt, most voltatok ott. Természetesen nem engedték ki, hogy megkapja ezt a, tehát megtegye ezt a faátültetést, leültetést. Ellenben sikerült az ausztrál egyházelnöknek meghívni őt, és oda kénytelenek voltak kiengedni. De úgy intézte a dolgát, amiről persze az itteni hatóságok nem tudtak, hogy Ausztráliából éppen Izraelben megszakította volna az útját, hogy elültethesse azt a fát. És kifelé a repülőn szívinfarktust kapott és meghalt. Tehát ő már nem tudta ezt megtenni, de most is ott van, tehát a zsidóság is számon tartja az ő cselekedetét. És ezt azért mondtam el, mert láttam én magam is, ahogy ez a 60 ember aláírta a halálkodó levelet, amit Miknai László megtett, és első helyen olvastam Várvai Zsemi nevét. Hát akkor ő kislány volt. Gondolatok az öregségről. A fáradt öreg elme zakatol, körben forog, ismétel szüntelen, a múltak mély kútja fölé hajol, hol békalencsés zöld hínár terem. Egy-egy emlékezet megragad, motyogja, és újra kezdi 10-szer is naponta, mint vén malom, mely már csak szelet őröl, s letűnt idő fanyar borával tűzsöl. Rettent a példa. Vigyáznom kell magamra, minden elgondolt, kimondott szavamra, s főként arra, mit papírra vetek. Érzem, tudom az ember gyöngeségét, ezért mindig szemem előtt a mérték. Hibáimnak én nem kegyelmezek. De te, ne bántsd a vént, te fiatal, ha botlik is a lába vagy a nyelve, így jársz te is, ha véget ér a dal, és minden érdem immár elfeledve. Egy idős hívő asszonytól hallottam ezt a mondást, aki több öreget is ápolt, a szüleit, a nagybátyát, nagynénjét, tehát idős embereket ápolt, ezzel ment el a középkorú élete, aztán maga is idős lett. És ő mondta, hogy azok a rossz szokások és bűnök, amit tudatos fiatal korunkban nem győzünk le, hatványozott erővel fognak visszajönni időskorban. Hatványozott erővel. Most ne azt taglaljuk, hogy az Isten miért, mit kér számon, mit nem, mert az Isten jobban tudja, hogy milyen a szívünk állapota. De hogyha mi tényleg jót akarunk a környezetünknek, akkor ne alkudjunk meg a hibáinkkal. Ugye azért gondoltam erre, hogy ezt megemlítem, mert itt mondja, hogy hibáimnak én nem kegyelmezem. ne kegyelmezzünk a hibáinknak. Ne mentsük fel magunkat, hogy hát én ilyennek születtem, nem tudok más tenni. És amit most szeretnék a Bibliából idézni, egy kicsit hosszabban, az Prédikátor könyve 12. fejezete. Gyönyörű költői leírás az időskorról, és bent látjuk a lényeget megfogalmazva, legalábbis megítélésem szerint. Majd ahogy olvasom a verset, meg fogjuk látni, hogy örvendezett ifjú az ifjúságod idejében, tehát örvendezésről szól. Nem azt mondja a prédikátor, hogy ha valaki keresztény lesz, ha valaki hívő lesz, akkor attól kezdve már csak keserűség az élete, meg félelem, szó nincs erről. Egyik versben, amit végül is kihúztam, Juhász Gyula egyik versében így volt, hogy ifjúságot elvéteni vétek. De ez tényleg nagyon jó sor. Tehát amit az imént mondtam, hogy ifjúkorban kell nekünk leküzdeni a dolgokat. Azt mondja Jézus János Evangélium a 10. fejezetének 10. versében, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Élvezzük az életet a szónak jó értelmében. Vegyük el az Isten áldásait. Fiatalon, középkorúan, idősödve, teljesen mindegy. Az életkortól független. Vesd el a haragot, mondja majd a prédikátor. Főként idős embereknek a zsörtölődés, a mások ellen való vélemény, a sok bántás, ami éri, akkor megfogalmazza, én úgy gondolom, hogy hadd mondjak, nem, nem jó, rá is visszahat. Azt mondja a prédikátor, nem prédikátor, bocsánat, Efézusi levélben, 4. fejezet 26. versében Pál apostol, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. És ez nagyon érdemes elgondolkodnunk, mert a harag, a meg nem bocsátás tönkreteszi nem csak az idős ember életét, hanem mindenkiét, aki körülötte van. Akkor szeretjük fele barátunkat valóban úgy, mint önmagunkat, ha úgy bánunk másokkal, vagy önmagunkkal. Ugye ez bent van a Bibliában, emlékszünk rá, Jézus mondja, hogy szeressétek fele barátotokat, mint önmagatokat, és ez a törvény is a proféták. Igen ám, csak hogy. Ha magunkat gyűlöljük, akkor a többieket is gyűlölni fogjuk. És idős korban, amikor az embernek már ez sem megy, meg az sem megy, az akarat megmaradt, az erő elszállt. Akkor ne kezdjük el magunkat kritizálni. Most már kicsit későn van. Mert ki fog hatni az a kritikus lelkület másokra is. Mindig másokat fogunk hibáztatni azért, mert nekünk most éppen nem a legjobb. Akkor vagyunk megértőek másokkal, ha önmagunkat is el tudjuk fogadni. Ha magunknak megbocsátunk, akkor másoknak is meg tudunk bocsátani. Ezt egy Erich Hoffer nevű amerikai filozófus jegyezte meg. És emlékezzél meg a te teremtődről. Ézsaiás könyve 43. fejezetének 7. verse mondja, hogy minden nemzetet ő teremtett, és azért teremtett, hogy az ő dicsőségére éljenek az emberek. Emlékezzünk meg a teremtőnkről, aki nem azért teremtett minket, hogy a bűnben elmerülve nyomorúságba halljunk meg, remény nélkül, hanem arra, hogy az Isten dicsősége legyen nekünk az élet célunk. Az Isten dicsősége pedig az ő jelleme, ami tele van megbocsátó lelkülettel. Aztán amikor, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után, háznak őrizői, ezek a kezek, erős férfiak, ezek a lábak, őrlő leányok, ezek a fogak, majd olvasni fogjuk, hogy milyen jellemzőket mond, ablakon kinézők, a szemek. Ezek mind meggyengülnek. Malom zúgása, a hallással való probléma. Ugye idősek mindenként eléggé rendszeres betegség a szelektív hallás. Tudják mi az, ugye? Meg hát megint édesapámra visszatérve, hogy édesanyám nagyon régen meghalt, és másodszor is nősült. Egy kiváló asszony lett a már, ő is egy özvegy asszony volt. De hát életük utolsó évtizedében már nagyon rosszul alakultak a dolgok. Édesapám füle, a hallása tengelyéles volt. Magdi mama pedig süketülni kezdett. Ez nagyon rossz párosítás. Ez nagyon sok konfliktusnak volt a gyökere. minden halmocskától is félnek. Egyébként magamon is észrevettem. Sokkal több az aggodalom. Mindig aggodó típus voltam, küzdöttem is ellene, de most, hogy idősödök, sokkal több az aggodalom bennem. Sokkal több. Ősz, elmúlás. De vigyázat! A számba vesszük a gyümölcsöket. Az őszi gyümölcsök sokkal tartalmasabbak, sokkal finomabbak, sokkal jobbak. Nem? Szőlő, füge, mondjuk füge egyet nyáron van, de hát akkor is körte. Milyen finomak tudnak lenni azok. Nem a nyári alma, hanem ezek az igazi almák, amit el lehet rakni. Nagyon szeretem a nyári almát is, de hát azt nem lehet elrakni, majdnem víz. Cseresztjét hasonlítsuk össze a szilvával. Szóval bizony őszi barack. Jaj, még miket soroljak most már. Nagyon vegyük észre, hogy az ősz, elmúlás, igen, de az a tartalmas élet, amikor nem a zsörtölődés, nem az elégedetlenség, hanem ugye az bizonyosság megvan a szívemben, Krisztus szeretetével tisztában vagyok, és azért ez az egész Istennel szerzett élet, hogyha kiárad a környezetemre. Lehet, hogy nem tudok gyakorlatilag segíteni nekik. Lehet, hogy én úgy érzem, hogy nem segítek nekük, és mégis. Az időskor kiváltságai, az imádság. A legbetegebb állapotban is lehet imádkozni, nem? Sok pozitív tapasztalat, ugyanakkor a negatív tapasztalatok higgadt kiértékelése. Nem arról az, hogy felejtsük el nyomtalanul, de értékeljük a maga helyén. Tanúságait levonni. És itt jegyzem meg ismételten, hogy időskor nem feltétlenül jelent bölcsességet. És talán ezt arra is alapozhatom, hogy Jób könyvében azt mondja, fölteszi a kérdést az egyik fejezet végén, 28. fejezet 28. versében. Mi tehát a bölcsesség? Az Úrnak félelme és a gonosztól való eltávozás. Tehát a bölcsesség nem feltétlenül jelent tudományban való jártasságot, műveltséget és a többi fontos dolgok ezek is, nem lebecsülendő, de a gonosztól való eltávozásnál mi lehet fontosabb? És attól az Isten félelemtől mi lehet fontosabb, ami fél mindentől, ami őt eltávolítja az Istentől? Tehát nyilván nem egy olyan félelemről van szó, hogy félek megjelenni az Isten előtt. Hallgassák meg most ezt a 12. fejezetet. Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban és szemeidnek látásiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre van. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedtől, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. És emlékezzél meg a te teremtődről, a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és míg el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik a világossággal, a holddal és a csillagokkal egybe, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállnak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők, és az ajtók kívül bezáratnak, amikor is a malom zúgása halkabbá lesz, és felkelnek a madár szóra, és halkabbá lesznek minden éneklő leányok. Minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandolafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körüljárnak a sírók. Minek előtte elszakadna az ezüst kötél, és megrobolna az aranypalackocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, és a por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. Felett a nagy hiába valóságok, azt mondja a prédikátor, mindezek hiába valóságok. És azon felül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is tudományra tanította, és fontolgatott, és tudakozott, és írt sok bölcsmondást. És igyekezett a prédikátor megtudni sok kívánságos beszédet, igaz írás és igaz beszédeket. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, melyek egy pásztortól adattak. Mindezekből, fiam, intessél meg! A sok könyvek írásának nincsen vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. A dolognak summája, mindezeket hallván ez, az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. És még utolsó sorokkal kapcsolatban használjuk néhány dolgot, ez a bizonyos levert szövegek, és ez az egy pásztor, vagy ami lehet, hanem Jézus Krisztus és az ő igéje. Amikor fixen ott van az ember gondolkodásában, amikor ez már az élet elemévé vált. És megint itt van egy ige, amit a gyerekeim, főleg a kisebbik, az Ákos fia, amelyiként ő lett az okosabb, vagy ő végzett magasabb iskolát, de mindig mondogat, hogy ezt megtanult a Bibliából, a sok tanulás fáradtságára van a testek. Ez nagyon megint. Azért csak tanult, csak nem szeretett iskolába járni. Zúgolódott édesanyjának, én is emlékszem rá, hogy ő sose volt beteg. Persze, mert igyekeztünk egészségesen élni, és ő nem volt beteg. Pedig ő úgy szeretett hiányni ott egy bár. De azt hiszem, értjük ennek a fejezetnek a lényegét. Ha az ember így tud élni, az ember átadott életet tud élni, akkor még a mindenképpen bekövetkező halál sem teheti tönkre az életét. Ugyanakkor idős embereknél már igen gyakran előfordul, nem csak az, hogy ők meghalnak, esetleg ők életben maradnak, de nálamnál fiatalabbat vagy bárki elveszít. Minél idősebbek vagyunk, annál több a halottunk. Nagyon nem mindegy, hogy mit tudunk a halálról. Tudom, beszélnek sok mindent, temetéseken és a többi, de tudjuk azt, hogy a Bibliában mi van leírva. Mert ez lehet, hogy először, aki először találkozik ezzel a gondolattal, vagy már hallott róla, azért elveti, mert nem ezt szokták mondani az emberek, teljesen helyre tudja tenni az emberben a gyász kérdését. Nem azt mondom, hogy feloldja, nem azt mondom, hogy nem lesz gyász, de hogy nem. Egészen másképp gondolkodik az ember, mert tudja, hogy mi van a halottakkal, és mi nincs. Amit mondom, sajnos lelkészek is, emberek is általánosan vallanak, meghalt valaki, akkor lelke ide megy, oda megy. Ilyenről a Biblia nem tud. Természetesen, és most részletesen ebben nem tudok belemenni, és nem is akarok, de a gyászsal kapcsolatban szeretnék idézni a Szentírásból Ezékiel próféta könyve 24. fejezetének 16-17. Verse egy világos képet ad nekünk, hogy milyen a helyes gyászolás. Embernek fia, íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal, és ne sírj, és ne jajgass, se könnyed ne hújjon. Fohászkodjál csöndesen. Halottakért való sírást ne tégy. Fejékességedet köst fel, és saruidat fedd lábaidra, és ne fedezd be bajuszodat, és az emberek kenyerét ne egyed. Amikor Lázár meghalt, Jézus nem volt hajlandó bemenni a siratók közé. És sajnos a zsidóság sem vette komolyan mindig a Biblia tanítását ebben a kérdésben. Egy ember meghal, a halála pillanatáig tart az ő kegyelem ideje. A halál után bármi történik vele, azt az Isten már nem számolja be. Itt ebben az életben kell nekünk kapcsolatba kerülnünk Krisztussal, mert akkor tud üdvözíteni, olyan életet éltünk. Halál után már nincs pályamódosítás. Nyíri Tamás, római katolikus teológus, szándékosan őt idézem. Nyíri Tamás az Ember a világban című könyvében, Remény vagy halál című fejezetben a következőket írja. Az európai hagyomány történetben kiváltképpen két gondolatkör hatására alakult ki a halál utáni élet eszméje. Az egyik a lélek halhatatlanságának görög fogalma, figyelem, nem keresztény, nem zsidó, nem biblikus, görög, tehát pogány. A lélek halhatatlanságának görög fogalma, a másik a holtak feltámadásának bibliai hite. Tehát Nyíri Tamás azt állítja, hogy ez két ellentétes fogalom a halál utáni állapotról. Az egyik a feltámadás, a másik, hogy azonnal halhatatlan a lélek. Az a felfogás, hogy az ember egy része változatlanul vészeli át a halál pusztító erejét, nehezen fogadható el, mivel nem csupán a test hal meg, a halál az egész ember érinti. Aki azt vallja, hogy az elmúlás után a puszta lélek tovább él Istennél, és most figyeljük meg, nem veszi elég komolyan sem a halált, sem a halálon aratott isteni győzelmet. A Biblia szerint az emberi személy jelenlegi bukott állapotában teljességgel a halál hatalma alatt van. Nagyon sok igét lehetne ezzel kapcsolatban idézni. Én most csak egybe olvasok bele, nyilván csak néhány részletet belőle. Ez a Tesszaloniki első levél 4. fejezetében olvasható. Mert ezt mondjuk néktek, 15. verstől olvasom, az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk az Úrral együtt, velük együtt a felhőkön az Úr eléből levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Tehát látjuk egyértelműen, hogy majd feltámadnak a halottak. Igen, de majd csak Jézus második eljövetelekor. Ezt nagyon érdemes megjegyeznünk, és hadd olvassak el két verset a vigasztalással kapcsolatban, a gyásszal kapcsolatban. Ugye Ezékielnek is ezt mondja az Úr, hogy fohászkodjál csöndesen. Tehát Isten megérti a fájdalmat, megérti a keserűséget, nem azt mondja, hogy ne gyászoljunk egy halottat. De nem úgy, ahogyan sajnos az emberek sokasága ezt teszi. Járfás Fehér Eszter vigasztalásul. Gyermekét az Isten ölében ringatja el, s fáradt szemeit álomra csókolja, lágyan. Könnye csillan, ha a vérző szívű családra néz, biztatja őket ige szavával, ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Egy pillanatra rejtettem el őt karjaink között. Várja, míg az örök reggel beköszön. Töröljétek le könnyeiteket, és fájó szívvel is örüljetek. A győzedelmes élet vége, hogy gyermekét az Isten ölében ringatja el, s fáradt szemei álomra csókolja lágyan. William Blake, a mások bánata részlet. S ne hidd, míg szál sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, ha könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénkoltja örömét, hogy bajunk őzúzza szét. És míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. És befejezésként Képes Géza fordításában Johann Ludwig Grüneberg, pávógazda. Fent a serivéri ősvadonban élt fagyos tanyáján pávógazda. Küszködött, égett kezén a munka, ám az Úrtól várt földjére áldást. Gyermekével és asszonyával élt ott, kínnal szerzett gyér sovány kenyéren. Árkot ásott, szántott és vetett, s várt. Megjött a tavasz, a hó elolvadt, s hol ilyen sodort a félvetését. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringóvetés felé lezúzták. Ősz jött, s elfagyott, mi megmaradt még. Haját tépve jajgatott az asszony. Pávó, pávó, átokvert öreg te! Koldusbot vár, elfagyott az Isten. Rossz koldulni, éhen halni, szörnyű! Pávó kézen fogva asszonyát szólt. Megpróbál, de el nem hány az Isten. Felerész fakérget tégy a lisztbe. Én ezentúl még több árkot ások, ám az Úrtól várom majd az áldást. Felerész kérek sült a kenyérbe, kétszer annyi árkot vájt a gazda, juha árán vett rozsot, betett s várt. Megjött a tavasz, a hó elolvadt, s megmaradt vetés és porhanyó föld. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringóvetés felét lezúzták. Ősz jött, s elfagyott, mi megmaradt még. Haját tépve jajgatott az asszony, pávó, pávó, átokvert öreg te, halljunk meg, hisz elhagyott az Isten. Rossz meghalni, ám de élni szörnyűbb. Pávó kézen fogva asszonyát szólt. Megpróbál, de el nem hágy az Isten. Kétszer annyi kérget tégy a lisztbe. Én meg dupla széres árkot ások, ám az Úrtól várom majd az áldást. Kétszeres kéreg sült a kenyérbe, dupla széles árkot vájt a gazda, marha árán vett rozsot, vetett, s várt. Megjött a tavasz, csordult a hólé, s ár nem vitt el sem vetés, se földet. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringó vetés le nem tiporták. Ősz jött, ám a fagy távol maradt, és sarlót várt a hullámzó aranydísz. Pávó gazda térdre rogyva mondta, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Térdre hult az asszony is, míg így szólt, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Aktársához szólt szelíd mosolyjal, pávó, pávó, kapj sarlóra vígan, felvirrattunk boldogabb napokra, sodba dobjuk most már a fakérget, s étkünk tiszta rozsból sült kenyér lesz. Pávó kézen fogva asszonyán szólt. Asszony, asszony, elbuknánk a próbán, éhező testvért, ha cserben hagynánk. Felerész kérget süss a kenyérbe. Elfagyott a szomszédunk vetése. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.